Áldás, békesség, testvérek! A mai Isten tiszteletünkön Krisztován Márton egyéves teológiai hallgató hirdeti köztünk az igét, Isten áldását kérjük az ő szolgálatára.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején énekeljük a már előbb gyakorolt énekünket, a 24. Zsoltár első verszakát. A 24. Zsoltár így kezdődik: az Úr bír az egész földdel és minden benne élőkkel. Elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Urunkat, és folytassuk a második és harmadik verszakának a 24. Zsoltár éneklésével. A második verszaka így kezdődik: ki mégyen fel a szent hegyre, az Úrnak ő szent hegyére.
Az így vezítő Isten,
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istenünk írott igéjét, amint az megírva található Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelének. Ugye itt a gyülekezetben most a nyári időszakban a Timóteushoz írt első levelet vesszük sorra. És a soron következő fejezetét olvasom, az 5. fejezetét. Az igeszakasz hosszára tekintettel leülve hallgassuk Istenünk írott igéjét. Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem ínyd, mint apádat. A fiatalabbakat pedig, mint öcsédet, az idősebb asszonyokat, mint anyádat, a fiatalabbakat, mint húgodat, teljes tisztasággal. Az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld. Ha pedig egy özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, ezek tanulják meg, hogy elsősorban a saját házuk népét becsüljék meg, és hálájukat szüleik iránt róják le, mert ez kedves az Istennek. A valóban özvegy és magára maradt asszony pedig Istenben reménykedik, és kitart a könyörgésben és imádkozásban éjjel és nappal. A kicsapongó pedig már életében halott. Ezekről a dolgokról is rendelkezzél, hogy fedhetetlenek legyenek. Ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Az özvegyasszonyok közé csak olyat szabad bejegyezni, aki nem fiatalabb 60 évesnél, aki egy férfi felesége volt, aki mellett jó cselekedetei tanúskodnak, ha gyermekeket nevelt fel, ha vendégszerető volt, ha a szentek lábát megmosta, ha nyomorultakon segített, ha mindenféle jó cselekedetre kész volt. A fiatalabb özvegyeket pedig ne jegyezd be, mert ha Krisztus ellenére feltámad bennük a vágy, férjhez akarnak menni. Ezek ítéletet vonnak magukra, mert előző fogadalmukat megszegték. Egyszer s mint semmittevők is, akik megszokják, hogy házról házra járjanak, de nem csak semmittevők, hanem fecsegők is, ha más dolgába avatkoznak, és olyanokat beszélnek, amilyeneket nem kellene. Azt akarom tehát, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férjhez, szüljenek gyermekeket, vezessenek háztartást, és ne adjanak semmi alkalmat az ellenségnek a gyalázkodásra. Mert egyesek már a sátánhoz hajlottak. Ha egy hívő asszonynak özvegyasszony hozzátartozói vannak, segítse őket, ne terheljék a gyülekezetet, hogy az a valóban özvegyeket segíthesse. A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek. Elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az írás, nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és méltó a munkása maga bérére. Presbiter ellen vádat ne fogadj el, csak 2 vagy 3 tanú szavára. Akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. Kérve kérlek Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. A kézrátételt ne siessd el senkinél, mások bűneiben ne légy részes. Tisztán őrizd meg magadat. Ezután ne csak vizet igyál, hanem gyomrodra és gyakori gyengelkedésedre való tekintettel, éj egy kevés borral is. Némely ember bűnei nyilvánvalók, és előtte mennek az ítéletre, másokat viszont követnek. Ugyanígy nyilvánvalók a jó cselekedetek is, és amelyek másfélék, azok sem rejthetők el. Eddig Istenünk írott igéje. Isten áldja meg az ő igére való odafigyelésünket, hogy azt megszívlelhessük, és áldott gyümölcsöket tudjunk teremni az ő dicsőségére és egymás javára. Gyertek, ezért imádkozzunk. Drága Urunk, egy újabb hét elteltével megállunk Te előtted. Megállunk, és szeretnénk rád figyelni. Megvalljuk, hogy nekünk ez nehezen megy, mert hiába van vasárnap, hiába van hétvége, ilyenkor is zakatol tovább az agyunk, és annyi minden van, amit rendeznünk kell még otthon, a munkahelyünkön, vagy legbelső részünkben, a lelkünkben. Urunk Istenünk, de jövünk eléd, mert hisszük, hogy Te rendet tudsz teremteni a mi életünkben. Hisszük, hogy az az ige szakasz is, amit előbb felolvastunk, és amelyet sok száz éve, több ezer éve leírtak, a számunkra ma is élő üzenetté tud válni, olyan üzenetté, amelyet Te személyesen nekünk mondasz. Kérjük ehhez a Te szent lelkedet, hogy nyisd meg a mi fülünket, és nyisd meg a mi szívünket is, hogy ne legyen bennünk ellenállás Te irányodba, hanem hadd tudjuk tényleg megszívlelni azt, amelyet nekünk mondasz, hadd tudjunk a Te kezed által formálódni. Köszönjük, hogy ehhez most is megadod az alkalmat, köszönjük, hogy nem tagadod meg a Te jelenlétedet. Az Úr Jézus nevébe kérünk, szólíts meg bennünket. Amen. Igehirdetésre készülve, így fennállva, énekeljük a 164. számú dicséretünknek a második verszakát. A 164. számú dicséret második verszaka így kezdődik: elménket, értelmünket lelki sötétség fogta be. Az az ige, amelyet felolvasok, és amely alapján Isten üzenetét kívánom ma hirdetni közöttetek az ő lelke segítségével, megírva található a már előbb felolvasott fejezetben, Timóteushoz írott első levél 5. fejezetének első 2. és a 22. versében. Így szól hozzánk Istenünk igéje. Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd, mint apádat, a fiatalabbakat pedig, mint öcsédet, az idősebb asszonyokat, mint anyádat, a fiatalabbakat, mint húgodat, teljes tisztasággal. A 22. versből pedig így szól: tisztán őrizd meg magadat. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, úgy vettem észre, hogy nem a legnépszerűbb téma vagy fogalom a tisztaság. Hogyha csak a reklámokra gondolunk, akkor általában olyan címszavakat vagy mottókat látunk, amelyek pont, hogy keresztény fül számára, vagy olyan számára, aki keresztény környezetben nőtt fel, negatív kicsengésű fogalmak térnek vissza. Gondoljunk például parfüm vagy fagylalt reklámokra, ahol a kísértés, a bűn, a káros szenvedély és hasonlók jól bevált címszavak. És hát értjük a logikát, hogy az ember vágyakozik arra, ami egészségtelen, tiltott vagy drága, de a tisztaság fogalmával azzal nem találkozunk itt sehol, legfeljebb ilyen automosó hirdetéseken. De milyen jó, hogy nekünk nem a reklámok befolyásolására kell elsősorban figyelnünk, bár jó, ha nem tévesszük meg magunkat, ezek mindig hatnak ránk, hanem Isten igéjére figyelhetünk, és akkor legalább találkozunk ezzel a fogalommal, mert a Szentírásban ez egy nagyon fontos és nagyon jelentős fogalom. Ebben a mostani hosszabb felolvasott szakaszban kétszer is szóba kerül, egyszer, amikor arra inti Pál Timóteust, hogy a fiatalabb nőtestvérekkel hogyan viszonyuljon hozzájuk, hogy teljes tisztasággal bánjon velük, és aztán, amit később olvastunk, hogy egyszerű intésként, hogy tisztán őrizze meg magát. Sok azonban a félreértés a tisztasággal kapcsolatban. Általában, ilyen, hogyha nem automosó hirdetéseken kerül elénk, akkor nagyon erkölcsi kérdésekben szoktuk emlegetni, és legalábbis én, hogyha így próbáltam gondolkozni, mi jut róla eszembe, akkor eszembe jutottak a szerzetesek, vagy olyan emberek, akik önmegtartóztató, mondhatni szélsőségesen önmegtartóztató életet folytatnak. Aztán szoktunk úgy is fogalmazni, hogy hát ebben a világban, ebben a mai világban nehéz, sőt lehetetlen tisztának maradni, hogy a világnak a szennye az bemocskol bennünket. Azonban mielőtt így elítélnénk a világot, vagy rákennénk ezt a koszt, jó, ha arra gondolunk, amit Jézus mondott a tisztaságról, hogy nem az teszi tisztátalanná a mi életünket, ami így kívülről hat ránk, ami kívülről kerül a mi életünkbe, hanem ami belülről, a lelkünkből származik. És a mai Isten tiszteletünkön szeretném, hogyha elmélyülnénk ebben a Szentírás számára fontos témában, a tisztaságban. Kétfajta tisztaságról lesz szó, de ez a kettő nem különbözik egymástól, vagy nem lehet elválasztani őket egymástól, az egyik következik a másikból. Először az Istenben való tisztaságról, egy belső tisztaságról fogok beszélni, és csak azután egy ilyen Isten előtti tisztaságról, vagy mondhatjuk is, hogy a tiszta életről. Mert fontos megértenünk, hogy a tisztaság valóban nem csak egy ilyen erkölcsi kérdés, vagy egy erkölcsi kategória, hanem tisztaságnak van egy lelki gyökere Istenben. Először erről lesz szó, így általánosan, hogy mit mond a Szentírás a tisztaságról, majd pedig az igénkben található helyzeteket fogjuk megvizsgálni, és akkor ott fogjuk látni, hogy mit jelent Isten előtt tisztának lenni. Hogyha nem erkölcsi értelemben gondolunk a tisztaságra, akkor eszünkbe juthat egy lakás, egy otthon, amiben rend uralkodik, ahol fel van porszívózva, le vannak porolva a polcok, a kacatok ki vannak dobva, vagy újra vannak hasznosítva, és még frissen fel is van mosva, még az illata is tisztaságról árulkodik. És tudom, hogy sokfélék vagyunk, és van, aki jól érzi magát akkor is egy otthonban, hogyha ott úgymond nehezen átlátható a rend, de most egy általánosabb igényre gondolok. Arra, amikor másik képpel élve szinte, amikor egy fárasztó nap után lezuhanyzunk, az útnak a pora, a munka izzadsága, vagy bármilyen kellemetlen szagok és kosz eltűnik rólunk. Szoktunk is ilyet mondani, hogy egy-egy fürdés után mondjuk, hogy szinte újjászülettem. És hát lehet, hogy ez csak egy szófordulat, de elgondolkoztató. Mert arról árulkodik, hogy a belső világunknak, a lelkünknek is szüksége van tisztaságra. A gyulai gyülekezetben, ahonnan én jövök, ott úrvacsorára készülve mindig egy éneket szoktunk elimádkozni, a bűnvallásképpen, és ennek a refrénje az így hangzik, most meg engem, Uram. Mert valóban érezzük, hogy belül nem mindig van rend, sőt, talán alapvetően nem a rend uralkodik a mi szívünkben, és mondhatjuk, hogy egy másfajta életminőségre van szükségünk. rendre van szükségünk. Hogy ezt a belső lelki tisztaságot minél jobban lássuk és értsük, nyúljunk vissza Mózes harmadik könyvéhez. Ugye hát nem ez a legolvasmányosabb része a Szentírásnak, de számunkra most nagyon jelentős a tanúsága. Ebben a könyvben találjuk Izrael népének a rituális törvényeit, előírásait. Ugye a nagy egyiptomi szabadulás után Isten szövetséget köt az ő népével, de a nép hamar megszegi ezt a szövetséget, és Isten különböző kultuszi áldozatokat és ünnepeket jelöl ki azért, hogy azokon keresztül kapcsolatba maradhasson a nép vele. És miután ez a könyv elbeszéli nekünk, hogy hogyan kell bemutatni az áldozatokat, és hogy mikor és milyen körülmények között üljék meg az ünnepeiket, tisztasági feltételekről olvasunk. Az élet minden területén, az étkezéstől kezdve, hogy ezt jól ismerjük, ez mai napig is így van a zsidóknál, mindenhol megszabja Isten, hogy mi számít tisztának és tisztátalannak. És aki tisztátalan volt, az nem vehetett részt az Isten tiszteleten. Az ki lett rekesztve ebből a közösségből. Mert Isten maga tökéletesen tiszta, vagy más szóval Isten maga tökéletesen szent. Ez is egy visszatérő fogalom, fontos, hangsúlyos fogalom Mózes harmadik könyvében, a szentség. Azt mondja Isten, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Tehát valami egészen más, mint ami mi vagyunk alapvetően. Valami egyedülálló, valami teljesen olyan, ami különbözik, valaki olyan, aki teljesen különbözik tőlünk. És hogyha olvassuk ezeket a részeket, akkor megfogalmazódik megint csak bennünk, hogy hát Isten jelenlétébe, amivel semmi tisztátalan és szentségtelen nem fér be, akkor ott nekünk mi keresnivalónk van. Egy másik ószövetségi példa, Ézsaiás prófét, amikor látomásban Istent látja, akkor is megrémül, és azt hiszi, hogy ott nyomban meghal, és azt mondja, hogy azért, mert hogy ő tisztátalan ajkú. Ha egészen őszinték vagyunk magunkkal, akkor mi is szoktuk érezni az életünkön, hogy nagyon távol tud tőlünk állni egy ilyen belső tisztaság. Hogy nem a világ mocskol be bennünket, hanem az, ahogyan mi arra a világra reagálunk. Hadd hozzak egy személyes példát. Mikor Budapesten át kell utazzak, és éppen csúcsidő van, és a tömegközlekedés hát eléggé akadozik, akkor észreveszem magam, hogy nagyon ideges és agresszív tudok lenni. És itt nem az a lényeg most, hogy kinek a hibájából vannak ilyenkor mondjuk a fennakadások, hanem az üzenet szempontjából, hogy az a fontos, hogy belőlem mit vált ki ez a helyzet. Úgy gondolom, hogy Jézus erre érti azt, hogy azt tesz minket tisztátalanná, az választ el Istentől, ami belőlünk származik. Persze ennél sokkal komolyabb szituációkban is kérdés, hogy mi mutatkozik meg belőlünk. Hogy a szavaink azok bemocskolnak másokat, vagy éppen megtisztítanak. Hogy azokkal sebzünk, vagy gyógyítunk. Hogyha végig gondoljuk egy-egy napunkat, bennünk is felszakadhat Dávid királynak a kiáltása, hogy tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Változtasd meg a belső világomat, tisztíts meg teljesen. Testvéreim, olyan csodás az, hogy azoknak, akik egyszer már megfürödtek, vagyis újjászülettek Isten lelke által, azok számára is ott van ez a lehetőség, ez a napról napra megtisztulás. Erre Jézusnál látunk egy nagyon szép példát, ugye a lábmosás történetében, amikor ő megmossa a tanítványainak a lábukat. Miközben azt mondja nekik, hogy ti már tiszták vagytok azáltal az ige által, amit szóltam nektek. Ez a kérés, hogy teremts bennem tiszta szívet, nem csak azok szájából hangozhat el, akik először döbbennek rá, hogy mennyire hiányzik az ő életükből Istennek a szentsége, tisztasága vagy jelenléte, hanem azok is kérhetik, akik nap mint nap szeretnének rendet rakni a szívükben, és szeretnének rendben lenni Istennel. Mert ha vele rendben vagyunk, akkor semmi nem mocskolhatja be az életünket, semmi külső hatás. akkor nem kell félnünk a világtól és annak tisztátalanságától, mert nem az a tiszta, aki nem érintkezik semmi tisztátalannal, hanem akit nem lehet bemocskolni. Jézus földi életében ezt látjuk, hogy ő elment azokhoz, akik tisztátalannak számítottak, akik ki voltak zárva az Isten tiszteleti közösségből, és ő megtisztította őket, sokszor jelképes gyógyításokban is. Ma is olyan világban élünk, ahol szükség van olyanokra, akik Jézusnak ezt a tisztaságát, ezt az odafordulását tudják közvetíteni. Szükségünk van belső tisztaságra, rendre, amiben Isten jelen tud lenni, egyfajta lelki egyértelműségre, vagy színtisztaságra. És ha rendben vagyunk Istennel, és itt érünk el a második pontunkig, akkor tudjuk rendezni a kapcsolatainkat is. Nem egyszer megtörtént velem, hogy nem rendeztem a kapcsolatomat Istennel, és utána máshol is, az emberi kapcsolataimban is rendetlenséget okoztam, hogy nem álltam oda őszintén Isten elé, és nem kértem, hogy így mutassa meg a vétkeimet, vagy tisztítson meg, rakjon rendet bennem, és így vittem magammal a feszültségemet, a tisztátalanságaimat a szeretteim felé is. Viszont akinek Jézus így megmossa a lábát, az utána képes lesz, hogy ő is másoknak megmossa a lábát, és nem pedig még több koszt fog rájuk kenni. Tehát ez üzenetünk második hangsúlya, vagy második fele, hogy aki Istenben már megtisztult, aki ő benne már tiszta, azután a kapcsolataiban is, és az élet minden területén tisztaságot teremt. Tehát Isten előtt rendezi az életét, Isten előtt is tiszta lesz. És a mai igénkben erre látunk több példát. Ugye Timóteus, akinek szól ez a levél, az efézusi gyülekezetnek volt a lelkipásztora, és ő kapott ilyen nagyon gyakorlati útmutatásokat, és tudjuk jól, hogy Timóteus ő viszonylag fiatalon vált, vagy lett a vezetője ennek a gyülekezetnek, és voltak is ebből gondjai. De ebben a fejezetben Pál inkább arról ír, hogy hogyan viszonyuljon, hogyan vezesse a rábízottakat, és a vele együtt szolgáló többi gyülekezeti elöljárót. A presbiterek és az özvegyek is ide tartoznak az ő szóhasználatában. Tanácsokat ad nekik, hogy hogyan legyen a testvérük is, és a vezetőjük is egyben. Mert elég komoly helyzeteket kellett megoldania Timóteusnak, és minden lelkésznek vannak ilyen időszakai, hogy rendet kell rakni a gyülekezetben. Meg kellett intenie Timóteusnak az elöljárókat, a többi vezetőt, sőt, némelyeket el kellett bocsátania a szolgálatukból, mert bizonyos tévtanításokat elkezdtek hirdetni a gyülekezetben. Ezekről a tévtanításokról még nem soká szót ejtek. Tehát nagy rendetlenség volt a gyülekezetben, és ebben kellett helyre raknia embereket Timóteusnak, és közben azt mondja, hogy törekedjen, Pál azt mondja, hogy törekedjen testvériességre. Újraolvasom az első két verset. Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd, mint apádat, a fiatalabbat pedig, mint öcsédet, az idősebb asszonyt, mint anyádat, a fiatalabbat, mint húgodat, teljes tisztasággal. Ebben az intésben, vagy útmutatásban megadja Pál azt az alapviszonyulást, amivel tudják majd a problémákat megoldani és a rendetlenségeket rendezni. Mondhatjuk azt is, hogy egy családi légkört teremt ezzel Pál. Tekinthetünk így erre a fejezetre, ezekre a gyülekezeti problémákra, hogy nagy felfordulás és rendetlenség van egy családi otthonban. És általában egy családi nagytakarítás nagyon feszült tud lenni, és nehéz, hogyha mindenkinek van valami feladata. De szükség van arra a kölcsönös tiszteletre, amiről itt Pál apostol ír, hogy mint úgy tekintsen a testvéreire, mint apjára, anyjára, húgára és öccsére. A családon belül szükség van kölcsönös tiszteletre, és érezzük is, hogy itt nem csak egy ilyen hasonlatként hozza ezt a viszonyulást, hanem közben mintát is ad nekünk, hogy a saját vérszerinti családunkban is szükség van erre a tiszteletre is, sőt a belsőséges szeretetre, ami egy testvéri kapcsolatot jellemeznie kellene. Ha Istennel rendeztük a kapcsolatunkat, akkor esélyt kapunk arra, hogy rendezzük ezeket a problémás viszonyainkat is. Megtisztíthatjuk a kapcsolatainkat sok szempontból. Például egyenesek lesznek a szándékaink, vagy a kommunikációnk is tisztább lesz, hogy leszűrhetjük a sok zajt, a mellébeszélést, és megszüntethetjük azt a hangszennyezést, amit azzal okozunk, hogy egymás feje mellett elkiabálunk. És ezek mellett, miközben ezekre a helyzetekre ad útmutatást Pál, közben még két területet érint a tiszta életre való buzdító mondataival. Az egyik a szexuális tisztaság. Ugye Timóteus fiatal férfi volt, és meg is jegyzi külön Pál apostol, hogy amikor a fiatal asszony testvérekhez viszonyul, akkor az teljes tisztasággal tegye. Nem azt mondja, hogy ne érintkezzen velük, de óva inti, hogy óvatosan kell bánni. A szexualitásnakban is jó, hogyha tiszták vagyunk. És rögtön ezután javasolja a bor fogyasztását Timóteusnak. És hát szőlőtermő vidéken ez talán felesleges kiemelni, vagy ilyen érdekes, hogy miért kell ennek ilyen jelentőséget tulajdonítani. De akkoriban, amint említettem, a gyülekezetben ilyen tévtanítók jelentek meg, akik úgy értelmezték a tisztaságot, hogy ez egy mindentől tartózkodó, egy aszkéta életmód, és abban a házasság, a szexualitás, az alkoholfogyasztás az mind tisztátalannak számított. És Pál ezért mondja, hogy nem ilyen értelemben érti ezt az intést, hogy őrizze meg magát tisztán. Persze mondhatjuk, hogy ugye neki mondja is, hogy az egészségére való tekintettel fogyasszon bort. De mi ebből számunkra az üzenet, vagy ami hozzánk szól? Hát az, hogy Isten igéje nem erkölcsösködésre hív minket, amikor tisztaságról beszél, és nem aszkétaságról hív, hanem arról, hogy ha lelkileg már tiszták vagyunk, akkor az kihat utána tetteinkre és az életünkre. Hogy a józanság az mértékletességet, megfontoltságot fog jelenteni, és nem azt, hogy a világ elemeitől félünk. Pont ebben a levelében mondja ki egy fejezettel korábban Pál, hogy Isten minden teremtménye jó, és nem önmagában lesz valami tiszta, vagy tisztátalan, bűnös, vagy helyes, hanem az, ahogyan mi tudjuk azokat használni. Ha valamilyen értékes tárgyat, aminek a házon belül van a helye, vagy a biztonságos helye, kiviszünk a kertbe, és ott használjuk, akkor érthető módon összekoszoljuk. A szexualitás, az alkoholfogyasztás és más egyéb terület is, ami sokszor esetleg kerülendő téma, vagy nem szeretünk róla beszélni, azok is ide tartoznak. Ezért említi őket Pál, hogy ezekkel is lehet tisztán élni, ha már Isten nekünk tiszta szívet adott. Végezetül pedig az Istenben való tisztasággal kapcsolatban szó esett a szentségről. Mert amikor arról beszélünk, hogy Isten adjon nekünk tiszta szívet, hogy tudjuk rendezni a kapcsolatainkat, akkor gyakorlatilag megszentelődésről beszélünk. Tehát arról, hogy hogyan lehet a mi életünk egyre inkább Istené. Azért az Istené, aki egyszülött fiában eljött, és nekünk ajándékozta az ő tisztaságát, az ő vére által. Ő megtisztította azt, ami korábban tisztátalan volt, ami korábban hozzá se férhetett ő hozzá. És ő így cselekszik a mi szívünkkel, a mi kapcsolatainkkal, és az életünk minden területével. Áldjuk ezért őt, és éljünk azzal a lehetőséggel, hogy napról napra tisztább életet élhetünk. Amen. Igehirdetésre felelve, fennállva énekeljük a 165. számú dicséretünk 5. verszakát. A 165. számú énekünk 5. verszaka így kezdődik: egyszerűvé formálj belső lelki képen. Thank you. Foglaljuk el helyünket, és imádkozzunk. Felséges Isten, olyan ritkán gondolunk rád úgy, hogy te mindenható vagy, hogy te mindennél nagyobb vagy minden teremtményednél, hogy ez az egész világ elfér a te tenyeredben. És olyan ritkán látjuk azt is, hogy mi nem férünk te hozzád, hogy mi mennyire kicsik vagyunk hozzád képest, és mennyire tisztátalanok. De köszönjük neked, hogy ma szóltál igéd által, és ezáltal is tisztogattál bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy te nem azért beszélsz a tisztaságról, hogy minket elítélj, hanem azért, hogy megtisztíts, hiszen te is tudod, hogy mennyire vágyunk mi erre a tisztaságra, mennyire vágyunk mi arra a rendre, amelyet te teremtesz a mi szívünkben. És Urunk, azt is tudod, mennyire vágyunk arra, hogy a kapcsolatainkban, családon belül és kívül is, mennyire szükségünk van arra, hogy tisztán tudjunk egymással bánni, hogy a te szereteted legyen az, ami jelen van köztünk. Urunk, most azért kérünk ezért, hogy amiről szóltál, azzal ajándékozd meg a mi életünket ma is. Ajándékozd meg, hogy az új hétnek, ami majd előttünk áll, annak tiszta szívvel tudjunk nekiindulni, és hadd tudjuk majd rendezni azokat a kapcsolatainkat, ahol most még rendetlenség van. Segíts bennünket ebbe akkor is, amikor csak egyik oldalról lesz ott a szándék, hogy rendet teremtsünk. Segíts, hogy tudjunk megbocsátani, hogy tudjunk türelmesek lenni, hogy tudjunk lehajolni másokhoz, ahogyan Úr Jézus Krisztus, te is lehajoltál hozzánk. De Urunk, köszönjük azt is, hogy te nem csak tanítasz bennünket, hanem te együtt is érzel velünk, hogy te látod, hogy a mi szívünkbe mennyi fájdalom tud szorulni. Urunk Istenünk, te ismered a Golgotai kereszt által a fájdalmat. Kérünk, hogy légy velünk, és kérünk, hogy erősítsd azokat, akik most gyászolnak. Add nekik azt az erőt, amit a te feltámadásodban megmutattál. Add nekik azt a reményt, amit te nekünk ajándékozol az örök élet által. Könyörgünk a betegeinkért is, azokért, akik műtét előtt vagy műtét után vannak. Te légy erősítőjük, te áld meg az orvosokat, az ápolókat, akik mellettük virrasztanak, és mindent megtesznek az ő egészségükért. Áld meg őket, Urunk. És kérünk, Istenünk, hogy áld meg a mi gyülekezetünket, sőt, teljes anyaszentegyházunkat, hogy az egyre inkább szívben is tiszta legyen, és rendezett legyen az a kapcsolati háló is, amiben így együtt élünk gyülekezetként. Köszönjük, hogy te meghallgatod a mi imádságunkat, a te egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Így helyünkön maradva vigyük most egy csendes percben Isten elé egyéni imádságunkat. Áldott a mi Urunk, aki meghallgatja a csendben elmondott imádságokat is. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a gyülekezet életére vonatkozó hirdetéseket.
Isten iránti hálával köszönjük meg az igét, amit hallottunk, és Isten áldását kérjük Krisztován Márton életére, felkészülésére, szolgálatára. Hirdetem, hogy most a nyári időszakban is megtartjuk a vasárnapi istentiszteleteken túl a kedd délelőtti imaóránkat és bibliaóránkat. Az imaóra 8:45-kor kezdődik, a gyülekezeti bibliaóra 9 órakor, és péntek este 6 órakor az ifjúsági bibliaóránkat. A többi hétközi alkalom majd szeptembertől újraindul. Isten iránti hálával gondolunk vissza a gyülekezeti hétvégénkre, amit a múlt hét végére érkezve tölthettünk Mátraházán. Mintegy 80 fővel voltunk ott, ahol a lélek gyümölcsét vettük végig, és én hiszem azt, hogy nem csak elmélet marad ez számunkra, hanem megteremjük a megtéréshez illő gyümölcsöket. Imádkozzunk ennek a folytatásáért, hogy Isten, amit elkezdett itt a gyülekezet tagjainak életében, azt folytassa és vigye véghez az ő napjára. Hirdettük már, hogy szeptembertől el fogunk indítani egy sorozatot keresztkérdések címmel, ahol a Biblia alapvető tanítását vesszük sorra, mit jelent az, hogy megtérés, újjászületés, Jézus Krisztus követése, és erre majd a jövő héttől lehet jelentkezni is, majd akkor osztunk ilyen jelentkezési lapokat. Keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük a vigasztalás evangéliumának hirdetésével Dorogi Istvánné Kovács Ilona 62 évet élt egyháztagunkat. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló család minden tagjával. A múlt vasárnapi perselypénzünk 93.725 forint volt. Isten áldja meg az adakozókat, és itt mondom el, hogy szépen halad a templomunk belső felújítása. A talajcsere gyakorlatilag megtörtént, most már a rétegek, a kőrétegek és a tetejére kerülő beton is már elkészült, és a fűtéscsövek is elhelyezésre kerültek, és ha Isten is úgy akarja, és segít bennünket, szeptembertől már ismét a templomban tartjuk az alkalmainkat. A padok restaurálása is halad, bár még akkor szeptemberben szégekkel kell kipótolnunk a hiányzó padsorokat, de az év folyamán ezekkel is el fogunk készülni. Illatterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
Istentiszteletünk végén énekeljük a másik énekeskönyvünkből, barna énekeskönyvből a 673. számú éneket, annak mindegyik versszakával. Az első versszaka így kezdődik a 673. éneknek: Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név.
Thank you.
Vegyük Isten áldását. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen. Thank you.